Isten igéjét olvasom a Máté szerinti evangélium 14. részéből a 22. és a 33. igéket. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsájtja a sokaságot. De miután elbocsájtotta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozott. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzá a tanítványok, odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltott. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj. Péterre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy.
Imádkozunk. Mennyi atyánk, hálás a szívünk azért, hogy ezt a napot, ezt a hetet, ezt a hónapot, ezt az évet veled kezdhetjük el. Hiszen te vagy az, aki mindeneknek a kezdete vagy. És köszönjük, hogy a legjobb reménység ahhoz, hogy te veled végezzük, abból fakad, hogy te veled kezdjük. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki velünk jártál a módban, és te vagy az, aki azt ígéred ezen a reggelen, hogy velünk jársz a jövőben. Köszönjük a bátorítást, a vigasztalást, amelyet a felolvasott igében hallunk, hogy akármilyen hullámok, erők dobálnák is az életünket, mi tudjuk, hogy a te kezedben vagyunk. Mi tudjuk, hogy a te szavadon, a te igéden járhatunk, mert mi tudjuk, hogy te vagy valóban az Isten fia, hogy te vagy az Úr, hogy te vagy a király. És így szeretnénk most kiönteni a szívünket te előtted ezen a reggelen. Látod, hogy milyen kérdések vannak bennünk, látod, hogy hogyan tekintünk az előttünk álló évre. Van, akikben az van, hogy nagy feladatok vannak előttük, amelyekkel meg kell birkózni, tudják, hogy mik ezek, és erőt szeretnének ehhez. Vannak, akiknek szívében bizonytalanság van, mert nem látják, hogy mi következik, de tudjuk, hogy az élet olyan, hogy mindig következnek váratlan dolgok, amelyek nehezek. Vannak, akiknek a szívében ott van az a mély bizalom, hogy Urunk, vajon te milyen jó ajándékot készítesz? Hogyan mutatod meg a hűséged, ahogy eddig is megtetted? Jövünk hát eléd hitünkkel, kétségeinkkel, és várunk téged. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szólj hozzánk, hogy formálj minket, hogy erősíts meg bennünket, hogy tégy bennünket a te népeddé, a te gyermekeiddé, hogy találkozz most velünk. Így kérünk, jöjj Szentlélek Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéz Máté evangéliumának a 6. fejezetéből olvasom. A 9. verstől felolvasom a 13. versig az egész imádságot, a mi atyánkot. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az a sor, amiről a mai igehirdetésben lesz szó, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ennek a néhány hét alkalomból álló sorozatnak a címe, amikor a mi atyánkról, a Jézustól tanult imádságról fogunk beszélni, az a címe, hogy tanuljunk Jézussal imádkozni. Amiben az a szempont, hogy ugye eleve furcsa felolvasni textusként egy imádságot, mert mindig imádkozzuk az Isten tiszteleten, és az imádságot nem magyarázni kell, hanem imádkozni. És hát ez egy nagy kihívás, hiszen a cél nyilvánvalóan az, hogy imádkozzunk, hogy újuljunk meg az imádságban. Mi mással jó kezdeni egy évet, egy új év reggelét, mint hogy hát tanuljunk Jézussal együtt imádkozni. Mi mással érdemes neki menni egy évnek, mint azzal, hogy tanuljuk meg azt, ahogy Jézus imádkozott. Mert Jézus imádkozott. A felolvasott szakaszban, a lekcióban azt olvassuk, hogy Jézus elvonult egyedül imádkozni. És Jézus újra és újra megteszi ezt. Az evangéliumokban, ahogy olvassuk, Jézus újra és újra keresi a csendnek, a magánynak, az imádságnak a helyét. Lukács evangélista pedig azt jegyzi le, hogy a tanítványok egy alkalommal látják Jézust imádkozni, és utána oda mennek hozzá, hogy taníts minket imádkozni. És Jézus akkor mondja el a mi atyánkot. A mi atyánkra csak úgy tudunk tekinteni, hogy az a Jézus, aki imádkozott, akinek az élete fontos része az imádság, az atyával való kapcsolat, közösség, beszélgetés, kommunikáció, az a Jézus mondja ezt az imádságot, a mi atyánkot. Nyilvánvaló nem úgy mondja, hogy az független lenne az ő életétől. Független lenne az ő ima életétől. Ezért szeretnénk végig úgy nézni a mi atyánkot, hogy az a Jézus, aki ezt élte, az a Jézus, aki ezt imádkozta, az a Jézus mit akar ezen keresztül nekünk tanítani. Máté evangéliumából, ahol a hegyi beszédben olvassuk az imádságot, az előzmény az két kijelentés az imádságról. Hogyan ne imádkozzatok? Az egyik, Jézus azt mondja, ne legyetek szószaporítók vagy sokbeszédűek, mint a pogányok. És ez alatt arra utal, amit ma is megtalálunk sok helyen, egyfajta mágikus kántálásra, amikor ez nem azt jelenti, hogy nem lehet hosszan imádkozni, még csak azt jelenti, hogy az imádságban nem lehet helye az ismétlésnek. Amit a Jézus itt óvaz az, hogy ne formális szövegek, mechanikus kántálása legyen az imádság. Hiszen abban pont a személyesség hiányzik. Aztán utána azt mondja, hogy a másik dolog, amitől óv, hogy ne úgy imádkozzatok, hogy az emberek lássák, hogy ti hogyan imádkoztok. És mert hogy ez a képmutatás veszélyét hordozza magába, és azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Senki nem látja közülünk, hogy mi történik és mi nem történik az imádságainkban. Egyikünk se tudja, hogy mi történik a másikunk imádságában, vagy mi nem történik. Nincs ránk írva, hogy imádkozunk, vagy nem imádkozunk. Hogy van egy ilyen közösségünk az atyával, vagy nincs. Mert Jézus ezt a belső szobába helyezi. És egyikünk se lát bele a másik belső szobájába. Lehet, hogy valami visszasugárzik belőlünk, ami beszél erről. De igazából ez egy elrejtett dolog. Ki látja? Az Atya. Egyedül ő látja, és egyedül ő tudja, és mi tudjuk. Isten azt is tudjuk, hogy az imádságban dőlnek el a dolgok. Az imádságban dől el sok-sok minden. Talán igaz, hogy az imádságban dől el az életünk iránya. A mi atyánk első sora alapján, ezután a bevezető után, arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tanít Jézus az imádságba belépni. Ez egy megszólítás, belépés az imádságba. Sőt, nem csak egy lehetőség, hanem Jézus ezzel az imádsággal meghív bennünket annak a gyakorlására. Jézus még egyszer a saját imádságát adja nekünk. Amikor így szól, amikor ezt mondja, akkor azt akarja adni a szívünkbe, ami az ő szívünkben, az ő szívében van, azt akarja adni a szánkba, ami az ő ajkain van, amikor azt mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Úgyhogy a következő három pontban szeretném összefoglalni ezt az üzenetet, hogy mit jelent, hogyan lépünk be az imádságba. Az egyik, hogy kihez imádkozunk, hogy kit szólítunk meg. A második, hogy hogyan történik az imádság, hogyan szólítjuk meg, milyen lelkiségben, milyen lelkületben történik ez az imádság. Harmadszor pedig, hogyan gyakorolhatjuk ezt, hogyan léphetünk be, hogyan lehet a miénk, és hogyan növekedhetünk ebben, ha komolyan vesszük, amit Jézus elénk ad. Kit szólítunk tehát meg, amikor belépünk az imádságba? Mit tartott Jézus fontosnak, hogyan forduljanak a vele imádkozók Istenhez? Két dolgot mond, hadd kezdjem a végén, aki a mennyekben vagy. A zsidó ember számára magától értetődő ez a kijelentés. A zsidó ember számára teljesen magától értetődő, hogy amikor az Úr elé járul, akkor az elé járul, aki teremtette a mennyet és a földet, a láthatatlanokat és a láthatókat. Akkor az elé járul, aki így szól Ézsaiás prófétánál, a menny az én trónusom, a föld pedig lábamnak zsámoja. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Azaz, amikor azt mondja, hogy aki a mennyekben vagy, akkor nem azt mondja, hogy Isten be van zárva valahova a mennybe, ami valahol van, hanem amikor azt mondja, hogy a mennyekben van, az zsidó ember számára azt jelenti, hogy minden hatalom az övé. Hogy ő a teremtő. És azt jelenti, hogy ő túl van mindazon, ami ebben a világban van. Sehova nem lehet bezárni. Sehol nem lehet megtalálni. Abban a formában, hogy itt kéne lennie, vagy ott kellene lennie. Mi ennek a jelentősége a mai ember számára? Két dolog. Az egyik, hogy lehet, hogy ez magától értetődő, de mégsem. Az egyik, hogy amikor belépsz az imádságba, akkor a rajtad túllévő, tőled különböző, minden hatalmat kézben tartó Isten elé lépsz. Azaz, az imádságban nem önmagaddal vagy. A Jézusi imádság nem a saját lelkeddel való kommunikáció vagy beszélgetés. A Jézusi imádság nem egy olyan emberi eszköz, technika vagy módszer, amivel karban tartod magad. Sokan így tekintenek ma, imádság, meditáció, valami. Az pontosan ez sok ember szemében. Hadd mondjam így, az imádság nem egy mentál higién és módszer, amelyben pusztán ventillálsz, kiadod a különböző problémokat valahova, semmibe vagy magadnak, hogy utána jobban légy. Hasznos ez a dolog. De az imádság, ha ahhoz szól, aki a mennyekben van, az nem az, hogy önmagad lelkével történik valami. Az nem, ebben az értelemben nem benned zajlik kizárólag. Hadd mondjam így, az imádság nem közted és közted zajlik. Az imádság nem egy módszer, hogy valahogy a lelkedet lerendezd. Hogy a gondolataidat, az érzéseidet, a szívedet, a dolgokat helyére tedd. Még egyszer, ezek nagyon fontos dolgok, egészséges dolgok, ha valakinek van erre ideje. Meg is történik ez az imádságban, de az imádság nem ez a lényege, nem ez a célja. Ha valaki olyan szól, aki a mennyekben van, akkor valaki konkrét szeméről van szól, aki túl van rajtunk. Akkor belépünk az imádságban, nem magunkba lépünk, nem magunkhoz jövünk, hanem valakihez, aki túl van rajtunk. A másik dolog, hogy az imádságban még csak nem is azzal találkozol, ami a világnak, ennek a világnak, vagy a természetnek a része. A jézusi imádság nem bekapcsolódás, sőt rákapcsolódás a világlélekre, mint sokan beszélnek ma erről, a kozmikus energiára. A jézusi imádság nem rákapcsolódás, bekapcsolódás a mindenhol áradó életerőre. Ez esetben az imádság újra csak egy módszer lenne. Annak a technikája, hogy hogyan csapolom meg a magam érdekében a spirituális erőt, vagy a kozmikus tudatot, direkt használok sokféle kifejezést, mert mindezt használják a mai világban. Nagyon sokan, és nagyon sok ember, ez az imádság, hogy utána jó lesz, hogy utána valamit átérzek, hogy valami erő jött belém, hogy azért imádkozom, hogy valahogy kinyerjek valamit abból, ami úgyis itt van ebben a világban, valami lelki-szellemi erőt. Nem. Ha a mennyekben van, akkor pontosan nem az, aki csak úgy árad, meg úgy itt van ebben a világban, ezen a módon. Amikor azt szólítjuk meg, aki a mennyekben van, akkor minden e világin túllévő elé járulunk. Ő nem része ennek a világnak, ő nem kozmikus erő, ő nem világlélek, ő nem energia, ő nem tudat. Hiszen ő hozta létre ezt az egész világot. És ezért, és ez világos, ezt nem is kellene magyarázni abban a korban a zsidó embernek, de a mai embernek igen. Tehát aki a mennyekben vagy, azt jelenti, hogy nem magunkkal beszélünk, nem ennek a világnak valamilyen erejével beszélünk, hanem valakivel, aki mindent kézben tart, mindent létrehozott, aki mindentől függetlenül van. És itt jön a másik kifejezés Jézus ajkáról, ami gyönyörűen illeszkedik ehhez, és gyönyörűen kiegészíti ezt. Mi atyánk. Aki túl van mindenen, aki túl van rajtunk, aki túl van ezen a világon, aki túl van a természeten, aki túl van a kozmoszon, az Jézus ajkán. Atyám. Édesatyám. Mi atyánk. Az apa, az édesapa. A mennyei atya kifejezés sokak számára egy üres és vallásos formula lett. Sokak számára egy templomi kifejezés, egy megszokott fordulat, egy begyakorolt formális szólam. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy amikor eléd jön az, hogy mennyei atyám, mennyei édesatyám, akkor ez valami, mert így szokás imádkozni, vagy ez valami olyan, ami megmelengeti a szívedet, ami lenyűgöz, és ami felszabadít. Próbáljuk megízlelni, hogy nekünk, akiknek talán már annyira magától értetődő és kiüresedő, vagy kiüresedett szófordulat lett ez, próbáljuk megízlelni, hogy hogyan hangzott ez a kifejezés Jézus szívén és Jézus ajkán. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, számos alkalommal azt találjuk, hogy a legtöbbször azt találjuk, hogy Jézus úgy beszél Istenről, mint az ő atyáról. És nem csak úgy beszél Istenről, mint atyáról, hanem úgy beszél Istenhez, tehát úgy is imádkozik, mint aki az ő atyához imádkozik. Számos példa van, 4 példát szeretnék elétek tárni, hogy ízlelgessük, hogy kóstoljuk, hogy mit is jelent? Mit is jelent Jézusnak, hogy Isten az ő atya? És hogy mit jelent közben nekünk? Az első, amikor Jézus a kapcsolatról beszél. Ezt mondja János evangéliumában. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Mit hallasz ebből? Milyen Jézus és az atya kapcsolata? Mit mond el ez a kapcsolatukról? Mit mond el arról, hogy mit jelent a fiúnak az atyával közösségben lenni? A másik, egy példa, amikor Jézus örül. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, atyám, menny és föld ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, így láttad jónak. Mit hallasz? Mit hallasz ebből? Amikor gyötrődik, amikor a halála előtt a Gecsemáné kertben, tudjuk, hogy imádkozik, szembenéz a kereszttel, szembenéz azzal, hogy fel kell áldozni az életét, és jól ismerjük ezt az imádságot. Atyám, ha lehetséges, távozzon el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Atyám, vedd el, de atyám, legyen meg, amit te akarsz. Amikor Jézus meghal, atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Ez Jézus kapcsolata az atyával, aki a mennyekben van, aki különböző, mindenható, ég és föld ura, és aki ennek ellenére, vagy éppen ezért Jézus számára az, aki előtt ő határtalan bizalommal tárja fel az életét, aki előtt határtalan bizalommal éli az életét, és hallja a halálát. Ezt jelenti az imádság. Ezt jelenti az imádságba való belépés Jézus ajkán és Jézus szívén. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És itt már eljutunk a második gondolatig, hogy hogyan szólítjuk meg őt? Milyen lelkületben történik tehát ez? Hogyan lépünk be az imádságba? És itt két dologról esik szó. Az egyik a gyermek bizalma. Kálvin János azt írja. Isten tehát atyánknak is nevezi magát, és azt akarja, hogy mi is így hívjuk őt, és ezzel a drága névvel minden bizalmatlanságtól megszabadít bennünket, mert nem találhatunk sehol sem nagyobb szeretetre, mint az atyában. Nem elég tudni, hogy ő a mindenható Isten a mennyekben, és nem elég tudni, vagy kimondani, hogy ő atya, mert az igazi Jézus imádságba való belépés, és aztán az abban való bennmaradás, az imádság folyamata, az a gyermeki bizalom légkörében, a gyermeki bizalom erőterében és szabadságában történik. Csak ez az imádság. És mi ennek a jelentősége? Hadd fogalmaznom meg így, ennek alapján a jézusi imádság nem próba szerencse. Nem próba szerencse. Mit értek ez alatt? Ha jézusi módon, jézusi lelkületben lépünk be az imádságba, akkor ez azt jelenti, hogy teljes mértékben a mennyei atyára bízzuk magunkat és az ügyünket. Abban a mély meggyőződésben, hogy az egyetlen és legjobb helyre fordultunk. Abban a mély bizalomban és meggyőződésben, hogy nincs jobb, nincs más. Mert ő az atyánk, és mi gyermekek vagyunk. Ami azt jelenti, hogy az igazi imádságban, amikor Isten elé jövünk, nem tartogatunk egy B-tervet valahol a gondolataink vagy a szívünk hátterében. Nem tartogatsz egy menekülési útvonalat, egy menekülési stratégiát, amely majd akkor is megoldás lesz, ha az atya nem jön be. Nem? Mi van, amikor Isten elé járulunk egy üggyel? Mi van, amikor imádkozunk? Hogyan tárjuk elé magunkat, az életünket, az ügyünket? Hogy nincs ott egy halvány gondolat, hogy ha pedig ez nem jön be, akkor már tudom, hogy milyen más utat fogok választani. De ha ezzel járulunk Isten elé, mondjuk ki bátran, mit teszünk? Megvetjük őt. Megvetjük őt, mint atyát. Már el is döntöttük, hogy ha jól cselekszik, akkor rendben. Ha meg nem jól cselekszik, akkor van más megoldásunk. Már kifejeztük neki, hogy nem ő benne van a legfőbb bizalmunk, hogy nem őt tartjuk annak, aki a legjobbat tudja és akarja adni nekünk gyermekeinek. Hanem megpróbáljuk őt, ha megy, hanem tudjuk, mit fogunk csinálni, használni akarjuk. A gyermeki bizalom pontosan ennek az ellentéte. Pontosan ennek az ellentéte. És ezért hihetetlen radikális, hogy nem, hogy Jézus ezzel kezdi az imádságot, a megszólítást. Ez az imádságba való belépés. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Mert ez azt jelenti, hogy ha nem így jövünk, ha nem ezzel a bizalommal jövünk, akkor hogy nevezhetjük azt imádságnak? Imádságnak nevezhetjük, de Jézus nem ezt akarta adni az övéinek. Félelmetes, mert teljes bizalmat kíván. És ugyanakkor nem felemelő és felszabadító. Mert amikor egyszer valamit tényleg letettük, amikor egyszer valakinek tényleg a kezébe tettük az életünket, az hihetetlen szabadsággal jár. Amikor tényleg rábízzuk magunkat, akkor lehullanak rólunk a félelem, az aggodalom és a harag béklyói. A második a hogyanról, hogy milyen lelkülettel történik, hogy hogyan szólítjuk meg az atyát, az az imádságnak a közösségi oldala. Érdekes, mi atyánk? Jézus számtalan alkalommal egyes számban imádkozik. És az atyához, az én atyámhoz beszél, egyes szám első személyben. És mi Jézus követői is számtalan alkalommal, amikor egyénileg imádkozunk, akkor egyes szám első személyben beszélünk. Nem kérdés. Mégis feltűnő, hogy amikor Jézus imádkozni tanítja a tanítványokat, és amikor ránk hagyja az imádságnak a normatív példáját, akkor többes számot használ. Pedig használhatott volna egyes számot is. Ti pedig így imádkozzatok egyenként, hogy Atyám, aki a mennyekben vagy, és végigmondhatnánk az egész imádságot egyes szám első személyben, de nem. Miért van ez így? Talán éppen azért, amiért ebben az imádságban később azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz a keresztény imádság, a keresztény élet, a Jézus evangéliuma nem csak arról szól, hogy mi hogyan jövünk rendbe Istennel, hanem arra hív, hogy ezt az új életet az atyával éljük meg mindazokkal, akiknek ő az atyává lett, a testvéreinkkel. Talán azért mondja így, mert az egész kereszténység szívében ott van, hogy nincs kapcsolat Istennel rendezve úgy, ha nem nézünk abba, hogy ez más emberekre is ki kell, hogy terjedjen. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Ez egy óriási bátorítás különben. Amikor egyedül mondjuk, hogy atyám, akkor is ott van benne, hogy a mi atyánk. Miért? Mert amikor a mennyei atyád elé borulsz, nehéz terhek által nyomasztva, vagy amikor újjongsz a jelenlétében, akkor is tudod, hogy te nem vagy ebben egyedül. Hiszen elé borultak, és előtte újjongtak milliók, akik már talán nem is élnek ezen a földön. Akkor kimondod azt, hogy atyám, akkor bekapcsolódsz azoknak a seregébe, akik ugyanezt mondták ki Jézussal az ajkukon 2000 éve. És bekapcsolódsz azoknak a seregébe, akik ma ugyanígy imádkoznak. Akiknek sokkal nagyobb a terhük, mint amit te eléviszel. Akiknek sokkal nagyobb az újjongásuk és az örömük, mint amiket te eléviszel. Hogy nem vagy benne egyedül. Micsoda bátorítás ez? Hogy amikor eléborulsz, és azt mondod, hogy mennyei atyám, akkor tudod, hogy annyian tették, annyian teszik. És ez mind-mind összeköt titeket. A másik oldalról meg persze hatalmas figyelmeztetés. Túllátok-e magamon, amikor az én mennyei atyám elé jövök? Túllátok-e azon, felnőttem-e már ilyen értelemben, hogy az atya minden ajándéka engem kell, hogy illessen. Veszekedhetek vele arról, hogy kapok-e tortát, és közben egyáltalán nem érdekel, hogy a testvéremnek még kenyere sincs. Túllátok-e azon, hogy az egész világ értem kell, hogy legyen, és amikor én a mennyei atyám elé borulok, ott minden rólam szól. Figyelmeztetés, hogy megtanulok-e imádkozni másokért, jön majd később az imádságban mindez a gondolat. Tehát hogyan lépünk be gyermeki bizalommal, teljes ráhagyatkozással, és azzal a tudattal, hogy nem csak mi hívjuk segítségül, sok testvérünk van, amikor imádkozunk, nem vagyunk egyedül. Hát hogyan juthatunk ide el? Hogyan gyakorolhat, hogyan születik meg ez az imádság? Mert hiszen nem azért beszélünk az imádságról, hogy okoskodjunk róla, hanem azért, hogy imádkozzunk többet, jobban, nagyobb örömmel, nagyobb vágyal, nagyobb szomjúsággal. Hogyan? Az első az, hogy meg kell értenünk, hogy milyen alapon történik ez a belépés. Hogy mi annak az alapja, hogy mi gyermekként jöhetünk az Atya irán, az Atya jelenlétébe. Hadd idézem újra Kávin Jánost, aki olyan világosan megfogalmazza ezt. Azt mondja, micsoda bizodalommal merné ugyanis bárki is atyának nevezni Istent, ki lenne oly vakmerő, hogy az Isten fiának járó tiszteletet bitorolni merészelné, ha Krisztusban a kegyelem fiaivá nem fogadtattunk volna. Nézzünk bele ennek a lehetetlenségébe. Hogy kerülhet az ajkunkra az Úr Jézus Krisztus által adott atya megszólítás? Hogyan lehet a miénk az, ahogy ő beszél az atyával? Hogyan történhet ez úgy meg, hogy úgy mondjuk ki ezt a szót, hogy ezt ki tudjuk mondani, hogy ott legyen a szívünkbe Jézusnak, az Isten fiának, az Atya iránti teljes és tökéletes bizalma. És mit érünk az Atya szóval, ha nem miénk a fiú szíve? És különben is hogyan merészelnénk magunknak, hogy a Kávin fiúi jogokat igényelni, és fiúként, gyermekként megjelenni Isten előtt, ha nem vagyunk fiak? Gondolja, akinek van gyermeke, gondoljatok a gyermeketekre. Amikor a gyermeketek oda mehet hozzátok, és kérhet valamit, azért azon a jogon, hogy ő a gyermeketek. És próbáljátok ezt a szituációt kicsit összehasonlítani azzal, hogy az utcán valaki oda megy hozzátok. És azt mondja, hogy édesapám, édesanyám, nem tudom, hadd aludjak ma a házatokban, hát gyermeketek vagyok. Hát idegen vagy. Hogy kerülsz? Értitek a furcsaságot? Hogyan, azt mondja Kávin, hogyan mehetnénk mi Isten elé, hogy megszólítsuk őt atyaként, mint akik gyermekek vagyunk? Hogyan mernénk ezt elbitorolni Jézustól, amikor ez nem a miénk? Milyen alapon, itt jön a kérdés, milyen alapon történhet ez meg? Milyen alapon léphetünk be az imádságba? Hogy lehet, hogy ne csak a szánkon legyen, hogy atya, hanem státuszba is ott legyünk, és a szívünkbe is ott legyen, hogy atya? És ennek két oldala van, az egyik egy objektív oldal, ami az evangélium, hogy csak úgy, hogy Jézus az a fiúságot, a gyermekséget, hogy Isten gyermekei lehetünk, azt halálával és feltámadásával szerezte meg nekünk. Hogy ő a fiú, akiről beszéltük, aki ilyen kapcsolatban volt az atyával, aki az utolsó pillanatig bizalommal volt iránta, hogy ő a fiú mégis elutasítatik, kivettetik a családi házból, megtagadja őt az atya, nem, ez történik a kereszten. Kitagadja őt. Amikor Jézus felkiált, én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor az történik, hogy kitagadja az atya. Csak így tudom fogalmazni. Kitagadja az atya a fiút. Meghal a kereszten, alászáll a poklokra. Mi ez a nem kitakadás? Kirekesztés az Isten jelenlétéből. Kirekesztés az életből. Kirekesztés az üdvösségből. Kirekesztés az Isten szeretetéből. Kitagadás. És ez az alapja, hogy Jézus meghal és feltámad, az azért történik, ő azért teszi, hogy mi, akik bizalmatlanságunk, engedetlenségünk, istentelenségünk által, Istentől elválasztva vagyunk, mi által a gyermeki jogot, gyermeki státuszt kapjunk az Isten családjában. Hogy örökbe fogadtassunk, hogy visszafogadtassunk, de ennek ára van. De amíg ezt nem érted, addig nem tudsz belépni az imádságba gyermekként. Addig mondhatjuk, hogy mi atyánk, de nem lesz a szívünkben az, ami Jézus szívén volt. Mert Jézus ezáltal szerzi ezt meg nekünk. És nyilván van ennek a szubjektív oldala, hogy ő ezt megtette, ez megtörtént, ez elkészítetett. Hogyan fogadjuk ezt magunkhoz? Hogyan ragadjuk meg hittel? Hogyan éljük át, hogy a Szentlélek kiárasztja ezt a szívünkbe? Hogyan növekedjünk a bizalomban? Hogyan növekedhetünk benne? Hogyan kezdhetünk el igazán imádkozni? Néhány konkrét dolog. Ha eddig úgy szólítottad Istent, mint aki tudsz róla valamit, keresed őt, elindultál felé, megpróbálod megismerni őt. Ha eddig, talán sokan vannak, akik elkezdenek Isten felé, Jézus felé közeledni, ki sem mondják a nevét, nem merik kimondani, inkább gondolataik vannak, érzéseik vannak, egy-egy gondolatot már felé fordítanak, és ez valamilyen értelemben imádság, vagy ha számodra csak egy-egy sóhaj, vagy egy-egy foszlány erejéig, gondolatfoszlány erejéig volt imádság, ha érzéseket, hangulatokat próbáltál felé fordulva imádságnak vélni, akkor azt mondom, hogy ez hiteles volt, ez igaz volt, ez jó volt, de lásd meg, hogy micsoda ajándék, micsoda kincs nyílik itt meg neked. Hogy az imádságba való belépés sokkal nagyobb kiváltság, sokkal nagyobb lehetőség, sokkal nagyobb kincs, mint bármikor gondoltad eddig. Az nem csak az ember kósza gondolata, szíve indulata, hogy Isten felé vagy elér, vagy nem tudod, hanem az Krisztus által a gyermek joga és szabadsága az Atya jelenlétében. Ha keresztény háttérből való vagy, ha ebben nőttél fel, ha gyerekkorod óta tudod, hogy mennyei atyám, hogy mi atyánk, de ezt a közelséget, ezt az Istenek, ezt az atyai szeretetét soha nem élted még. Ugyanezt kell látnod, hogy milyen kincs, milyen ajándék nyílik ki neked ezen a ponton. Ha ti valóban imádkozni akartok, akkor nem módszerre van szükség, vagy technikára, hogy hogyan imádkozzunk. Nem imádságokra, nem szövegekre, nem segítségekre, nem tudom, több zenére, több természeti sétára, ki tudja, kinek mi jön be. Ez mind jó, de nem erre van szükséged elsősorban, hanem arra, hogy magadhoz öleld a fiút, Jézus Krisztust, hogy ő benne és ő általa jöjj az Atya jelenlétébe. Hogy megköszönt, hogy elfogad, hogy az egész státuszod más lett. Mert ebben a más státuszban, Isten gyermekségnek a státuszában nyílik ki az igazi imádság. És csak itt jön az, hogy Uram, én úgy bízom rád magamat, hogy nincs B-terv. Hogy nem csak próbálgatlak. Hogy nem csak úgy van, hogy bejön vagy nem jön. Hanem teljesen rád bízom magamat. Gyermekként imádkozni áttörés az ima életben, ha korábban nem így imádkoztál. A másik gondot azoknak szól, akik tudjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, és mégsem imádkoztok. Amikor csak azt látjuk, hogy minden tudsz Isten gyermekségéről, de ha őszinte vagy, bemegyünk a belső szobába, nem imádkozunk. Valami van, de nincs élet. És akkor érdemes átgondolnod, ha ebben a helyzetben találod magadat, hogy milyen menekülési útvonalakat dédelgetsz a szívedben. Valószínűleg azért nem imádkozol, mert megromlott a kapcsolat. Milyen menekülési útvonalakat dédelgetsz a szívedben? Mi az, amire azt mondod, hogy ezt én elé viszem, de nincs bizalmam, és majd megoldom. Miben nem fogadtad el az Atya akaratát, döntését és tervét? Sokszor ebből fakad az, hogy abba hagyjuk az imádságot. Nem úgy történt, ahogy mi akartuk, mondjuk ki. És ezért befejeztük. Lehet, hogy még felszínesen imádkozgatunk, mert kötelező jó keresztények vagyunk, de a bizalom, a mélység, a közösség nincs meg. Miben nem fogadtad el? Mi miatt lettél haragos vagy keserű? Mi van a szívedben? Mi homályosította el előtted? Mit takarta el előled az Atya hatalmas ajándékát, hogy gyermekként jöhetsz hozzá? Mi lett fontosabb, mint ő? Mert ez ezt jelenti. Mi lett fontosabb, mint ő, hogy már nem imádkozol? Ha ebben találod magad, hadd hívjalak arra, egészen komolyan, és egészen konkrétan, hogy a következő héten minden nap tudatosan lép be az Atya jelenlétébe, mint gyermek. Minden nap, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Gondold át? Minden nap, amikor elkezdesz imádkozni, gondold át, hogy te gyermekként jössz. Minden nap imádkozz. Hogy növekedj. Házaspárok. Lépjetek be az Atya jelenlétébe. Minden nap. Együtt. Együtt. Hogy meglássátok, ahogy ez a kincs kibomlik előttetek. Hogy meglássátok, hogy az imádság hogyan lesz áldássá, gyümölcsöző forrássá, gazdagságá az életetekben. Ne hidd el azt, hogy jó, vannak ilyen nagy imádkozók, meg mit gondolsz, hogy ki mennyit imádkozik, meg hogyan imádkozik, mikor leszek ilyen olyan, hát ha majd olyan leszek, akkor majd elkezdek imádkozni. Nincs ilyen. Egy percet se imádkozol? Imádkozz 5 percet egy nap. Bőven elég. 5 percet imádkozol? Imádkozz 10-et. De értitek, nem az idő a lényeg. Pici, kitartó, szorgalmas lépésekkel. Minden nap. Egy hétig. Minden nap. Lép be Isten jelenlétébe, mint gyermek. Teljes bizalommal. Teljes szabadsággal. Légy ott. Beszélj vele, hallgasd őt, és hidd el, hogy más leszel jövő vasárnapra. És más leszel ebben az évben. És más leszel ennek az évnek a végén. És más irányt vesz az életed. Befejezésül bátorítson ebben minket Szabó Imrének a vallomása. Szabó Imre két háború között volt, Fasori gyülekezet lelkipásztora, esperese, akit aztán a háború után kitelepítettek. 1926-ban mondott el a gyülekezetben 10, így nevezi, meditációt a mi atyánkról, és a következő módon kezdi. 15 éve vagyok rendszeres imádkozó életet folytató ember, és itt, ez áhítat sorozat elején megvallom, hogy az életem legnagyobb kincsének, a Krisztus bírása után azt tartom, hogy imádkozhatom. Mindent, amivel bírok, ezzel az ásóval ástam ki. Amivé lettem, az imádkozás által lettem. Ha nem tudtam volna imádkozni, úgy érzem, elsatnyult és elveszett volna az életem. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban egyedül a Te dicsvényed, jóságod, uralmad, szépséged, a Te szereteted az, ami feltámasztja a szívünkben a vágyad, hogy keressünk Téged, hogy közelebb jöjjünk hozzád, hogy imádkozó emberré legyünk, és köszönjük Neked, hogy uralmadat, dicsőségedet, szépségedet, szeretetedet az Úr Jézus Krisztusban mutattad meg, és benne végezted el a mi megváltásunkat és fiúvá fogadtatásunkat. És hadd jöjjünk így most hozzád. És ezen a mai reggelen, ennek az évnek a kezdetén, először az életünkben vagy sokatszor, de hadd mondjuk egészen új hálával, bizalommal, hittel, hogy édesatyánk, a Te kezedbe tesszük az életünket. Édesatyánk, a Te jelenlétedre szomjazunk. Édesatyánk, Te hozzád térünk vissza, vagy térünk oda hamis útjainkról, hiába való bálványainktól, önmagunk megoldásaitól, félelmeinkből, rettegéseinktől, vagy éppen büszkeségünkből és kemény szívűségünkből, amelyek mind-mind elválasztottak tőled. Te hozzád jövünk. És kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ami a Te szádon volt, és a szánkba adtad, mivel az a Te szívedben is volt, add a mi szívünkben, hogy növekedjen bennünk. a gyermekség, a fiúság bizalma, a státusza feletti öröm, az a biztonság, az a szilárdság, az az erő, amely ebből fakad, hogy a gyermekeknek a szabadságával és a biztonságával fussuk meg ezt az évet, ami előttünk van. Eléd hozzuk hát a mi kéréseinket, amelyeket te ismersz csak igazán. Imádkozunk betegekért a családunkban, vagy a saját gyengeségeinkért, betegségeinkért. Jöjj szabadítóul, gyógyítóul, de legyen meg a te akaratod. Eléd hozzuk, Urunk, a kérdéseket, az aggodalmakat a munkánkkal kapcsolatban. Eléd hozunk nehéz helyzetben lévő szeretteket, barátokat. Kérünk téged, hogy taníts minket imádkozni mindezekért. Eléd hozzuk, Urunk, a mi gyülekezetünknek a szükségeit. Köszönjük, hogy eddig megáldottál bennünket. Imádkozunk, Urunk, az építkezésért. Gyermekként elkérve tőled azokat a forrásokat, amelyek te nálad megvannak, de mi még nem látjuk. Nem feledkezve arról, hogy mindez azért történik, hogy még többen megismerhessenek téged ezen a helyen. Imádkozunk nem keresztény barátainkért, családtagjainkért, ismerőseinkért. Lépj be az ő életükbe, hívd el őket a veled való közösségbe. Imádkozunk ezért a pályázatért, amiről szó esett, a nagy lehetőségért. Kérünk, Urunk, hogy nyiss kaput számunkra ezen keresztül a lakótelepi családok felé. Imádkozunk ezekért a családokért, amelyek közül oly sok széthullott vagy széthullásban van. Imádkozunk azokért, ahol konfliktusok, veszekedések vannak, gyerekekért, akik magányosak, akiket nem vesznek észre, anyákért, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, apákért, akik megkeményítettek a szívükben, idősekért, nagyszülőkért, akik hordozzák a családjuknak a terheit, és minden egyes emberért. És Urunk, imádkozunk a mi hazánkért, ebben a különösen nehéz időszakban imádkozunk a vezetőinkért. Adjál nekik alázatot, gyermeki bizalmat feléd, bölcsességet, te tőled való kormányzást. Egy olyan időszakban, amikor oly nehéz látni, hogy te mit cselekszel, de mi köszönjük, hogy a te kezedben van ég és föld, minden hatalom, és téd legyen ezért a dicsőség, a dicséret, a tisztesség és a hálaadás. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.